mert most már mindjárt két ügyvédet hozott Zsolnáról, akik elkészítették a kérvényt a királyhoz, az Apolka adoptálása iránt. Minden kisváros bizonyos vonásokban egyforma. Van egy híres prókátora, akinek az eszét csodálják, van egy legszebb háza, amelynek falai fönséget, méltóságot látszanak lehelni a járókelők előtt, vannak kikapó asszonyai, vannak szépek és hozzáférhetetlenek, van egy gazdag kereskedője, akinek vagyonáról beszélnek, van egy gavallérja, akinek az öltözködését, modorát utánozzák, s ha nagy volt, még halála után is él egyes mozdulataiban, amint a sétabotját lóbázta, amint a kalapjával köszönt a hölgyeknek, s éppen úgy megvan a hatása emberöltőkön át, mint egy szónoknak vagy színésznek szokásai, formai, alűrjei, sőt, még az arcfintora is tovább élnek. Minden kisváros akármilyen icipici legyen, még ha Zsolna is, egy egész bevégzett világ, ahol minden megvan, ami az öt érzéket foglalkozásban tartsa. Az események, tragédiák, konfliktusok igen kicsinyesek és épp oly idegizgatók, hogy például Malinák János, városi tanácsos, nem kapott meghívót a főispáni bálra, az volt olyan esemény, mint a porosz király inzultálása a francia követ által. Szegény Malinákné majdnem, hogy meg nem bolondult szégyenletében. Ennél csak a Pongrác hadai tettek nagyobb szenzációt, az Apolka eltűnéséről már nem beszélt senki. Azóta csak kisebb rangú dolgok történtek, Klivényi írnok elítélése, rajta kapták valami enyves dolgon, és most ott csücsül őkelme a Trencsényi tömlőcben, Tarnóci Gáspár halála, egyéb iránt nem nagy kár érte, s Emir fiának a leköszönése a városi hivatalról. Bizony bolondot tett, mert a polgármesterségig is fölvihette volna olyan böcsületes derék fiú, s még azt mondják, hogy az alma nem esik messze fájától. Emir megkapta a vagyont, és ügyvédi irodát nyitott, elhatározván, hogy amint a gyászév letelik, fölkeresi kis unokahúgát és feleségül veszi. Még egyre emlékében éltek a kerti idillek, még egyre melegítették a szívét azok a bogarakért, növényekért kapott csókok. Minden nyíló növény, minden röpködő bogár ezekről beszélt neki. Ej, de nehéz volt azt az egy évet bevárni. És még más dolog is aggasztotta. Az öreg Blázi, akivel közölte a tervét, ráijesztett ezekkel a szavakkal.
Nehéz lesz azt, öcsém, abból a várból kihozni.
Talán hallott valamit a bácsi?
Hallottam egyet-mást, éppen azért mondom.
Jó, de csak nem sárkány őrzi, mint a mesékben.
A sárkánynak 7 feje volt, azért volt veszedelmes. Pongrácnak ellenben az az egy feje se jó, amilyen van. Azért aztán még veszedelmesebb a sárkánynál. Bolond embert nehéz kapacitálni.
No, én mégis kihozom azt a leányt egy év múlva. Hanem alig egy pár hónapra a Gáspár halála után halálosan megbetegedett Trunoszki Péter is. Mintha csak azt gondolná magában, utána megyek annak a gazembernek a más világra, hogy ott is üldözhessem, bosszanthassam. Trunoszki rosszul létének gyorsan híre futott, még annak is, hogy délutánra magához hívatta Kurka ügyvédet. Kurka volt a leghíresebb prókátor Zsolnán, mert végrendeletet akar csinálni. Tudni vélték azt is, hogy mi lesz a végrendeletben. Némelyek szerint kibékül halálos ágyán testvéröccse szellemével, s minden vagyonát Emilnek hagyja, mások szerint a matica örökli az egészet, de a legvalószínűbb verzió az volt, hogy a világba szórt Trunoszki Apolka lesz az általános örökös. Maga az öreg állítólag már pedzette is környezetének. Ugyan ne sírjatok, bolondok, tudom, hogy úgysem sajnáltok, szép fehér kezecskékbe kerül itt a gyeplő, semmit se féljetek. No, ha így lesz a dolog, és bárcsak így lenne, micsoda parti lesz abból a leányzóból? A becsületes Emilt nagyon megijesztette ez az eshetőség. A rossz hírű apák gyermekei, ha jók, sokkal érzékenyebbek a többi jó embereknél, mert őnekik megsúgja az ösztönük, hogy a szülei hibáit is expiálni kell, s hogy őrőlük emiatt jobban leri minden szenny. Szinte belesápadt abba a gondolatba, hogyha Apolka örökli Péter nagybácsi vagyonát, mely jóval nagyobb volt a Gáspárénál, akkor talán hozzá se megy. Nagy nevű nemes urak versenyeznek a kezéért, de el sem veheti, hivatkozni sem mer régi szerelmére, mert az egész világ kabzsinak tartaná. Persze, fogják mondani, előkereste a hamupipőkét, mert már rajta van a lábán az aranypapucs. No, ez is csak olyan cudar jellem, mint az apja. Még talán az apolka is azt hinné. Pedig Tarnóci Emir nemes érzésű ifjú volt, tele idealizmussal, aki úgy nézte a világot, mintha éppen most kelt volna fel az Arthur király kerek asztala mellől, mintha csak az imént kocintotta volna össze a kupáját Lancelot lovaggal. Hiszen persze minden csak hiúság, ostobaság, az élet, a világ, a törekvés, a tudás, a pénz és minden, de igazán minden. Csak hogy ezek az ostobaságok és hiúságok nem egyformák. Az élet például olyan ostobaság, amelyhez mindenki ragaszkodik. A többi apró ostobaságok közül azonban kiki az egyén ízlése szerint választ. Egyiknek abban telik kedve, ha gazdaggá lesz, egy másik arra dolgozik, hogy okosnak tartsák, másik a hatalom után fut. Van olyan csacsi is, akarom mondani, van olyan ember is, aki abban találja az ambícióját, hogy ő jó. Találkoznak egyéniségek, akik a föld boldogságát összes eszközei közül a császári és királyi kamarás címet szeretnék. Sőt, ennél is nevetségesebb alakban hegyeződik ki a hiúság. Ösmertem egy urat, aki arra volt hiú, hogy az ő sógora megveszett. Éveken át beszélte mindenkinek a kutyaharapástól támadt veszettség fázisait, amint azt megfigyelte rajta, hozzátevén nem minden kevésség nélkül, a tulajdon sógorom volt. Egy szóval mindenkinek van egy fülbolondsága, a mellékbolondsága mellett. A Tarnóci Emily az volt, hogy ő talpig becsületes. És az is volt. Egyenes, nyílt, jó akaratú, tiszta lelkű, nemes érzésű, de ezzel nem elégedett meg, nem érte be, hogy ő valóban becsületes, hanem annak is akart látszani. És ez néha kényelmetlen feladat, mert éppen olyan könnyű nem lenni becsületesnek, és mégis annak látszani, mint becsületesnek lenni, és nem látszani annak. Tarnóci mihelyt neszét vette a végrendelet csinálásnak, átszaladt a kollégájához, Kurkához, és minthogy pár nap előtt vesztette el tífuszban Róza nevű hajadon leányát, mindenek előtt meleg szavakkal fejezte ki részvételét a kedves kisasszony halála fölött, mire a híres prókátor szeméből kibudjant a könny.
Köszönöm, kedves kartárs úr, nagyon jól esik. Meghalt. De hát mit tesz az? Hiszen nekem fáj, nagyon fáj, de a világ azért tovább megy.
Kivette a zsebkendőjét, megtörölgette a szemeit, de azok újra átnedvesedtek. Kezeivel az ablakra mutatott, melyen át láthatóak voltak a jövő menő furmányos szekerek, káposztafejekkel megrakva, kofák a kosaraikkal, csintalan menyecskék enyelegtek a kapuajtókban a budetinyi katonákkal, egy ember egy hordót gurított maga előtt a piac felé nagy énekszóval.
Lássa, az emberek élnek, járnak és nevetnek. Ők semmit se tudnak arról, rá se gondolnak. Fogadni mernék, hogy az a hordós ember ott nem is ösmerte a rózát. Olyan nehéz a szívem, kolléga, olyan nehéz, pedig nincs igazam. Nincs. Mert mi az voltak éppen, hogy Róza meghalt? Hát meghalt, és minden egyéb maradt rendjén, pedig úgy szeretném, ha valami nagy szög kiesett volna a világ küllőiből, hogy valami történt volna, mert szamár vagyok, hogy ilyet szeretnék, miféle jogon, hiszen Napóleon is meghalt, az volt a nagy eset. Jézus Mária, csak kimondani is sok, Napóleon meghalt, és mégis meghalt, de Kurka Róza, ugyan bizony. Hát nem mindegy ez ennek az országnak, hogy éle vagy meghalt. Hát micsoda egy Kurka Róza, semmi. Az már más, ha egy Deák Ferenc hal meg. Micsoda katasztrófa, micsoda csapás százezreknek, millióknak, és mégis meg kell benne nyugodni. De Kurka Róza, az csak bliktri kartárs úr. Az csak olyan, mintha egy morzsa leesik az ember tenyeréről, és megint földé lesz.
Igyekezett magát elnyomni. Legyőzni. Az emberi állat küzdött a filozóffal, és legyőzte a filozófot. Zokogva borult az asztalra, amiért az a morzsa leesett a tenyeréről. Bocsássa meg, Kurka úr, hogy talán szomorítottam, de egy különös ügy hozott ide. Ügy. Az ügy szóra felemelte fejét az őszember, hosszú, nehéz lélegzetet vett, mint a harcsa, a pántlikás kenyeret